Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma, illetve Máté evangéliumából fogunk igét olvasni, a 19. részből. Máté evangélium a 19. rész, 27. versétől. Tehát Máté 19:27-től. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, mikor az emberfia bejött dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Még ugyanezt elolvasom Márk evangélium a 10. részének 28. versétől is. Tehát Márk 10:28-tól ugyanez a kis rész, látjátok, majd érezni fogjátok, van egy kis különbség. Péter megszólalt, és ezt mondta neki. Éve mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt. Bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyerekeket, szántóföldet üldöztetésekkel együtt, és a jövendő világban pedig az örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Na hát egy rövid ige szakasz, és hogyha azért egy kicsikét odafigyelve olvassuk, akkor sok talános kérdés felvetődhet bennünk. Először is, mikor ehhez az igéhez odaérünk a Szentírásban, az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ne önállóan kezdjünk el gondolkozni róla. Tehát ne csak egy önálló kis szakaszként, mint ahogy a Biblia szedőit megcímezték, ugye itt az a cím van adva, hogy a tanítvány jutalma, mert ez a kis szakasz, ez a kis esemény, ami meg van örökítve, nem egy légüres térben állt, hanem nagyon fontos lássuk, hogy szervesen kapcsolódik mind, ami előtte történik, ahhoz is, meg amit majd az utána mond, amit utána mond az Úr Jézus. Nem véletlenül, hogy ahol fel van jegyezve ez a történet még, Márk evangéliumában és Lukács evangéliumában, ugyanúgy kezdődik, ugyanaz az előzmény, mint ebben az evangéliumban, tehát a gazdag ifjúval való találkozás, és az utána következő résszel a kapcsolat, pedig amit példázatot elmond az Úr Jézus, onnan látható, hogy ugyanaz a kis mondatrész megtalálható benne. Hát mi is történik akkor? Ugye úgy kezdődik igazából az egész esemény, hogy oda megy egy nagyon gazdag ifjú ember, aki nagyon-nagyon jó. És ő mindent megtett a törvényben, és mégis érzi, hogy egy üresség van a szívében, és azt megkérdezi az úrtól, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Hát azt mondja, hát ezt meg ezt tedd, mond neki az úr. Hát mondja a gazdag ifjú, hát megtettem mindezt. Hát akkor semmi gond. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet, osz szét a szegényeknek, kincsed lesz a mennyben. Hát a gazdag ifjú mit csinál el rád? Biztos óriási gazdagsága van. Hát megszomorodva megy el. Ugye? Hát megszomorodva megy el. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyon nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Megkérdezik erre a tanítványok. Hát akkor ki üdvözülhet? És ott van egy fontos mondat az Úr Jézusnak, azt mondja, ami embereknél lehetetlen, Istennek lehetséges. Pontosan szó szerint így, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Magyarul mit jelent az Úr Jézusnak ez a kijelentése? Igazából Isten tudja megtenni azt, hogy valaki az Isten országába kerüljön. Nem tudjuk megtenni, mert emberek képtelenek vagyunk rá arra, hogy Isten országába bekerüljünk. Magyarul rajtunk kívülálló okokon keresztül jutunk az Isten országába. Na hát ez Péternek a fejébe szöget ütött. Szöget ütött Péter fejébe, szóval, hát akkor mi lesz velünk? Hát mi elhagytuk a feleségünket, elhagytuk a gyerekünket, a házunkat, a hajónkat, a hálónkat, a szántóföldünket, az állatunkat, mindent elhagytuk. Hát akkor nem rajtunk múlik. Hát mi értelme van ennek az egésznek akkor, ha úgyse rajtunk múlik? Hát valami ilyesmi szituációba kérdezzétek magatokat. amikor elsőnek olvastam ezt a kis történetet, mikor elkezdtem készülni, azt fogalmaztam meg magam, hogy Péter, nem szégyelled magad? Hogy kérdezted ilyet az Úrtól? Hát nem elég neked, hogy ott vagy a Jézus mellett? Hát nem elég neked, hogy 3 évet eltölthetsz a világ megváltója mellett, még jutalomról mersz beszélni? Hát az a legnagyobb jutalom, hogy ott vagy mellette. Hát Péter, ennyi. Jogtalan ez a hozzáállásom, hogy ilyet gondoltam Péterről? Vajon nem gondolta ugyanezt az Úr Jézus, hogy hát nézd Péter, még mindig itt tartasz, hogy ilyeneket kérdez, hogy milyen jutalmon elhagytál mindent, nem érted meg, hogy sokkal több az, hogy velem lehetsz. Nézzétek meg, az Úr Jézus szerintem nem tartotta butaságnak Péternek ezt a kérdését. Mert megválaszol, és pontosan, pontról pontra válaszol neki, hogy azért, amiért te elhagytad, meg bárki elhagy valamit, én értem, az evangéliumért, Isten ország, ez lesz a jutalma. Tehát nem értelmezte Jézus bolondságnak Péternek a kérdését. Ugye van egy olyan példabeszéd, hogy felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint. Ez érdekes, amit leír Salamon, azt mondja, hát a hülyeséget kérdeznek tényleg, hát te is hülyeség választani neki, hát erre nem lehet normális. Valaki olyanokat tud kérdezni, és azt hiszi, hogy a bölcsek bölcse, mert nagy kérdései vannak. Hát nem vesz észre, hogy már a kérdés is alapból teljesen rossz. Tehát nem lehet a rossz kérdésre jó választ adni, rossz kérdésre nyilván csak rossz választ lehet adni, körülbelül ez. És Jézus nem így kezeli Péternek a kérdését, hogy rossz kérdést tettél föl, vagy rosszul gondolkozol. Pontról pontra választod. Miért? Mert átéli azt, ami az ember szívében van. Jézus pontosan tudja, hogy mi van az ember szívében. Jutalom. Mondhatjuk azt, mi nem a jutalomért hajtunk. Semmi jutalmat nem akarunk a mennyországba, csak annyit, hogy ott legyünk. Hát ez nem teljesen így van, ha őszintén vagyunk. Szerintem ez nem így van. Nem fordult még az bennetek meg, hogy én alázatosan igyekszem az Úr félelmében járni. Ígét olvasok, gyülekezetbe járok, adakozok. Hát azért azt elvárom az Úrtól, hogy hát azért úgy minden rendben menjen körülöttem. Én ezt adom, ezt meg úgy elvár. Nincs ilyen meg az ember gondolkozásában? Hát szerintem nagyon is megvan ez az ember gondolkozásában. És hogyha az ember áldozathoz hoz valamiért, mert az egy áldozat, ha én reggel igét akarok olvasni, föl kell korán keljek. Ha én adakozni fogok, akkor nem a Burger Kingbe fogom megenni a x 1000 forintomat, hanem oda fogom adni egy szegényebbnek, vagy a gyülekezetben, vagy kinek, hova indítja az Úr a szívét. Rákos gyerekeknek, vagy nem tudom, hova szoktatok adakozni. De akkor nem az én zsebembe fog landolni az a pár ezer forint, meg nem az én gyomromba Big Mac menni, vagy én nem tudom mi. Ez egy áldozat, ez egy lemondás. És hogy az ember lemond valamiről, már pedig folyamatosan találkozunk lemondásra, akkor azért felmerül a kérdés, megéri ez? Megéri nekem? Nézzétek csak meg. Nagyon-nagyon félünk attól, hogy veszteség ér bennünket. És az egész világ szüntelen kéri tőlünk az áldozatot. Hozzál áldozatot ezért. Hozzál áldozatot azért. Ki miért? Mondjál le ezért, mert meg fog érni. És ott van bennem, hogy biztos megéri. Nem fog engem veszteség érni? Nem maradok le esetleg valamiről? Rettegve fél a mai kor embere, hogy a rengeteg lehetőség közül, ami fel van kínálva nekünk, ilyen program, olyan program, ilyen lehetőség, olyan lehetőség, abból valamiből lemaradok. De ahhoz, hogy ezt megragadjam, áldozatot kell hozzak. Csak egy példa, amivel évek óta szembesülök. Amikor elkezdtem tanítani, hát ez már lassan 25 éve, sőt, több mint 25 éve már tanítok, akkor volt egy 4 éves ciklus a tanítási ciklusunkban, egy 4 éves ciklus volt, 4 évente volt egy megyei verseny, 4 évente volt egy területi verseny, ami ilyen regionális 3 megyei trombita verseny, 4 évente volt egy országos verseny. Volt. Ez a 3, és volt egy év szünet, az volt a vetésforgóban. Az volt mindig a pihenő év. És a tanárok is így beszéltek maguk között erről, most van a pihenő évem. Hát ez így ment. És ma mi történik? Egy évben, hát nem akarok túlozni, 3-4-5 verseny, mindenképp van, amire el lehet menni egy trombitán tanuló zeneiskolásra, vagy szakközépiskolásra, meg még több. Ezért áldozatot kell hozni. Áldozatot hoz a tanár, áldozatot hoz a gyerek, áldozatot hoz a szülő. De megéri. Ha pedig nem megyek el, nem maradok le valamiről. Ha elmegyek, akkor az biztos, hogy nekem vissza fog jönni. Értitek? Óriási nagy dilemmában van az ember. És ez csak az én szakmám. Mert hogyha nem megyek, lemaradok a versenyből. Ha elmegyek, akkor tényleg annyival előrébb jutok, mint a többiek? Vagy tényleg tudom tartani a szintet? Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz kérdés. És ugyan ezzel a lemaradás, veszteség, áldozat, hozatal kérdésével szembesült valójában Péter. Hát mi elhagytunk mindent? Megéri ezt? Megéri nekem, vagy túl sokat vesztettem? Nézzétek meg, az Úr Jézus akkor válaszol. És mond egy érdekes mondatot, azt mondja. Bizony, és mindenki, aki elhagyta a házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjét, én értem az százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Semmiképp azt mondja az Úr Jézus, hogy nem jössz ki vesztesen abból a dologból, hogyha értem, te áldozatot fogsz hozni. Nem leszel vesztes. Ha értem, áldozatot fogsz hozni. És ez nagyon fontos, hogy amikor áldozatokat hozunk, meg kell különböztessük azt, amikor az Úrért hozunk áldozatot, az evangéliumért hozunk áldozatot, vagy Isten országáért hozunk áldozatot, vagy más dolgokért hozunk áldozatot. Mert amit mondtam, követeli tőlünk a világ, hogy áldozzuk be a pénzünket, áldozzuk be az időnket, áldozzuk be az erőnket. Tegnap előtt voltunk Szentendrén, ott, akik voltatok, én nagyon régen voltam ott talán gyerekkoromban, de nekem olyan újdonság volt ott minden. Ott az egész ér, rengeteg ilyen vásár, ilyen mindenféle vásár, mindenki kínálja a portékáit. És akkor érdekes volt egy kis, a házak tövében egy kinyitott kis ilyen boltocska, és akkor behívott minket Andival az a férfi, aki ott árulta a portékáit, és valami ilyesmi szavakat mondott, hogy gyertek be, lélegezzetek fel egy kicsit a sok bóvli és gics után, mert ez kifárasztja és megrontja csak az ember. Nézzétek, itt találtok értékes dolgokat is. Lehet, hogy nem szó szerint idézte, ez volt a lényege. Igaza volt. Azt azért nem mondta, hogy ő is áldozatot kért tőlünk, hogy ők is értékes portékáit vegyük meg, de tényleg ott az ember kínálja az a sok minden. Vehetsz herendi porcánt 200 ezerért. Nagyon-nagyon jó. Vagy egy gyönyörű tálat 25 ezerért. Tehát bármit megvehetsz, de ez neked áldozatba fog kerülni. És ugyanaz van bármelyik területén a világban. És ez egyáltalán nem garancia, ezek a dolgok, hogy neked ez meg fog térülni. De nézzétek meg, Péternek azt mondja, hogy áldozatot hozni Jézusért, Isten országáért és az evangéliumért. Itt most csak erről van szó. Szoktunk mi ilyet tenni? Sok mindenért hozunk áldozatot. De Isten országáért hozunk áldozatot? A gyülekezetért hozunk áldozatot? Az evangéliumért hozunk áldozatot? Nézzétek meg a Jehova tanúit. Én mindig elcsodálkozom, szinte minden nap látom. Nem keresztény vallás, mert Jézus Krisztus nem tartják messiásnak. Bibliát olvasnak, az ő saját biblia ferdítésüket, nekünk így tanították a teológián. Bibliát olvasnak, de nem tartják Jézust messiásnak, csupán egy profétának. És azt gondolom, hogy akik oda járnak, észrevétlenül, de megkötözik az ő híveiknek a lelkét, és egy félelembe tartják, rettegésbe. Vajon benne vagyok a 120 ezer kiválasztottban? Hát, ez annyira fájdalmas, mert az evangélium nem arról szól, hogy 120 ezer ember majd ott üdvözül, hanem azt mondja, aki hisz mindenkinek, hogy mindenki előtt kitártam a kaput. És nézzétek meg, mekkora áldozatot hoznak. Órákon keresztül ott állnak a városba. Teljes tetterős férfiak. És olyan nők, akik egészségesek. Ott állnak. Sokszor bennem, hogy mennyire jobban tennétek, hogyha dolgoznátok. Mennyire jobban tennétek, ha elmennétek valami olyan dolgot tenni, ami a társadalom számára fontos, mert igazából egy olyan dologért állnak ott egész nap, ami hazugság. és nagyon nagy áldozatot fizetnek, amiről nem is tudják, hogy az, hanem majd csak az életük végén fognak erre rájönni, hogy óriási dolgokat, erőmet, időmet, mindenemet olyan dolgra áldoztak, ami számunkért. Na nézzétek, az ő bálvány istenüknek, meg ezt kell, hogy mondjam, képesek ekkora áldozatot hozni? Mi vajon hozunk-e áldozatot Krisztusért? Hozunk-e áldozatot? Azt hiszem, a Márk evangéliumában, azt pontosan nem értem ide, úgy van írva Jézusnak a válasz, úgy kezdődik, hogy és örök részül kap, örök életet, Csiala is így fordítja ezt a mondatot, és örök részül kap, örök életet. Azért, hogy mi, hogyha áldozatot hozunk Krisztusért, az evangéliumért, vagy az ő országáért, akkor nem a mi örök életünkért hozzuk az áldozatot, hogy mi üdvözüljünk, nem azért fogunk üdvözülni. Az örök életet, azt mi örök részül kapjuk. Ki az, aki örökös? Aki örök részül kap valamit? A gyermek. A gyermek az ajándékba örök részül fog kapni valamit. És kik a gyermekek? Nézzétek meg, mit tanít János. Akik pedig befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Az áldozatot nem az üdvösségünkért hozzuk. Nem azért fog valaki üdvözülni, mert lemondott valamiért Krisztusért, mert lemondott valami nagy jó tettél, vagy az evangéliumot, hogy tudja hirdetni. Nem ezért kapjuk, az örökségül kapjuk. Ez Isten kegyelmi ajándéka mindazoknak, akik az ő gyermekei lettek. Gyermekei pedig nem mehetünk másképpen, csak a benne való hit által. Ha hisszük, hogy ő a világ megváltója, ha hisszük, hogy ő meghalt a bűneinkért, nem mindenkiért, az én bűneimért. Elhiszem azt, hogy Krisztus, hogy valóban bűnös vagyok, és szükségem van megváltásra, akkor én egyszerűen gyermek leszek, Isten gyermeke. És Isten az ő gyermekei nagyon szereti, féltő szeretettel. Senki nem ragadhatja őket az ő kezéből, ki ezt mondja. És ezért örökségül kapunk örök részt. Hát akkor miért hozunk áldozatot, vagy mi történik a mi áldozatainkkal? Először is három alapelvet szeretnék, hogy megértsetek ebből, meg felelevenítsetek ezekből az igékből, amiket itt Jézus mond a tanítványoknak. Az egyik, Isten nem marad adósa senkinek, semmivel, soha. Tehát te hozol valami áldozatot az evangéliumért. Ha áldozatot hozol azért a közösségért, azért a hívő közösségért, amiben te jársz, vagy Isten országáért, azért lemondasz valamiről, és az áldozat az azt jelenti, hogy számodra az nem lesz előnyös pillanatnyilag, hanem veszteséggel jár. Ne gondold azt, hogy Isten neked adósod marad. Isten soha nem marad adósa senkinek, hanem busásan jóvá teszi. Busásan meg fogja azt neked téríteni. És e szerint az ige szerint már itt a földi életben. És mi azért vagyunk hívők, mert hogy hitelt adjunk Isten szavának, hogy ezen a földi életben Isten busásan meg fogja ezt nekünk adni. De csak az az áldozat számít áldozatnak és lemondásnak, amit nem azért áldozok, hogy én busásan kapjak. Mert lehet úgy, hogy busásan sokat fogok áldozni, és mindenről lemondok, és nekem nagyon rossz lesz, azért, hogy egy pár nap múlva nagyon jó legyen. Ez nem számít áldozatnak. Az áldozathozatal az örömmel történik, önként történik, és nagyon sokszor észrevétlenül. Nem tudja az ember, hogy ő áldozatot hoz, mert számára az természetes, hogy lemondjon. Természetes, hogy odaadjon valamit. Természetes arra, hogy veszteség érjen. Nem is gondolja, hogy az övé, hiszen minden istené, és minden közös. Ezt mondja az apostolok cselekedeteiben az író Lukács, ugye azt mondja, hogy mindenük közvala, károlyi nyelvén. Mindenük közös volt. Senki nem tekintett a magáinak valamit. Ott volt az egyiknek a Ferrari, a másiknak a Testarossa, és azt mondja, ez a tiétek, bármikor menjetek, ugye? Pedig a mai korban van egy szabály, hogy autót nem adunk kölcsön, ezt apósom úgy mellé mondta, a másikat azt nem mondom hozzá, de autót nem adunk kölcsön, ugye? Apósom ezt megtanította nekem. Ez felülír mindent. Mindenütt közvala. Nézzétek csak meg. Második szabály. Soha nem volt kárt, aki érte valamit veszni hagy. Eszembe jutott, amikor készültem két történet. meghívtak, hogy menjek el Szardínia szigetére trombitázni egyszer. Hát ez nagyon régen volt. És emlékszem, hogy valamilyen testvéri találkozó volt, akkor én nem is tudom, valami olyan, ahol a hívők egyébben egyszer jönnek össze. És egyszer nem volt nyugalmam rá, hogy elmenjek oda. Szerettem volna elmenni, de visszamondtam. És aztán, amikor visszamondtam, emlékszem, hogy nagy kő esett le a szívemről, hogy tudom, hogy ezt kellett, hogy tegyen. Aztán volt egy másik eset is, az is így utazással kapcsolatban, akkor még Izraelbe hívtak át, ez mind amikor főiskolás voltam, és akkor én úgy voltam vele, én úgy kezeltem akkor a trombitázásomat, hogy én tudtam, hogy Istentől kaptam a tehetségemet, és amikor én trombitázok, akkor Istennek játszok. Tehát volt bennem ez egy ilyen lelkület. Nagyon sokat gyakoroltam, napot 5-6 órákat gyakoroltam, amikor főiskolára jártam, és amikor Izraelbe mentünk volna, az pont egy héttel azelőtt lett volna, hogy én egy országos versenyen elindultam volna, amire készültem fél éve. Azt is visszamondtam, az is nagyon nehéz volt. Azt gondolom, nem tudom, hogy sikerült a verseny, nem tudom, milyen volt az a testvéri alkalom, de az, akkor teljes lelki nyugalom volt bennem, hogy ezért én áldozatot hoztam. Nem azért mondom, hogy én milyen nagy vagyok, hogy áldozatot hoztam. Isten nem maradt adósom, nem vallottam kárt, mert ennél külön helyekre el tudtam jutni. Ingyen bérment úgy, hogy még fizettek nekem érte. Nagyon érdekes. De én azt nem azért tettem, hogy tudtam, hogy valamikor majd ide meg oda el fogok jutni. Fogalmam sem volt róla. Esélyem nem volt róla. Egyszerűen csak azt szeretném nektek mondani, Isten senkinek nem marad adósa, és aki valami befektet Isten országába, gyülekezetbe, vagy az evangéliumba, az biztos, hogy nem fog kárt vallani. Ez Istennek a garanciája. Ez a második alapelv. És a harmadik alapelv, amit meg kell, hogy lássatok, nem haszontalan dolog áldozatot hozni Isten országáért és az evangéliumért. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert amikor valaki áldozatot hoz, az egy befektetés arra, hogy egy gyümölcstermő életed legyen. Egy olyan élet legyen, olyan életet éljél, ami nem haszontalan. És ezt tudjátok, miért fontos? Mert a legnagyobb ajándéka Istennek, mikor egy olyan életet élhet valaki, ami tudja, hogy nem haszontalan, és nem egy olyan élet, hogy eltelt a 70 év. Jól éreztem magam, de igazából, hogy semmi nem történt. Ez a legrosszabb. Ez egy ítélet szerintem, ha valaki ilyen életet él. És nézzétek meg, a mai embereket erre vezetik rá. Csak képtelenek. Egy életen keresztül simogassad a telefonodat. Te semmi más ne csinálj, csak simogassál. Egész életedben. És életük végén az emberek rá fognak jönni, hogy egész életemet elsimogattam. Nem történt velem semmi az életben, nem tudtam semmi hasznot tenni. És tudjátok, hogy miért mondom, hogy ez nagyon fontos? Hogy az ember tudja, hogy az életed ne kárba menjen. Mert Mózes, aki nem volt egy kicsi ember, és azt lehet mondani, hogy mindannyian oda letelepedhetünk a lábai mellé, hogy tanuljunk tőle, nyilván nem mérhető az Úr Jézushoz, de még Mózes is a 90. Zsoltárban, hát ezt felolvasok ebből egy részt, éppen Anginak is felolvastam, mert annyira úgy bennem volt a napokban. Nézzétek meg, így beszél Mózes az életéről. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, mely elmúlt, mint egy őrváltási idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesztek, mint reggel az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik, növekszik, estére megfonyad és elszárad. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagy részünk hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. De így fejezik be a Zsoltár, figyeljetek! Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kétszer is elmondja ugyanazt a mondatot. Véletlen? Nem hiszek az ilyenben, hogy a Bibliában valami véletlenül lenne. Két kizárt dolog. Kétszer mondja Mózes az imádsága végén, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Mert Isten közelébe lehet olyan az ember élete, hogy az értéket hordozzon, hogy az gyümölcsöt teremjen, és a kezei munkája maradandóvá legyen. Ez nem biztos, hogy abba fog látszani, hogy én valami nagy alkotást fogok létrehozni, mondjuk megalkotok egy hatalmas nagy épületet, vagy én nem tudom milyen írományt fogok, egy regényt fogok írni. Egyáltalán nem. A kezei munkája az abban áll, hogy egy olyan lelkületet, egy olyan szellemiséget fogok továbbadni a következő generációnak, ami maradandóvá teszi azt az életet, amelyet én éltem itt a Földön. Szokták azt mondani, hogy ez és ez az ember bekerült a halhatatlanok csarnokába. Biztos hallottátok már ezt a kifejezést. Mert valami nagyot alkottak. De ha te az Úrral jársz, akkor erre vagy predestinálva, elrendelve, változhatatlanul, egyszerűen nem tudsz ellenre kibújni, hogy a te életed értelmes legyen, és maradandó nyomot hagyjon az életed, ha más nem, a követ az utódodban, az unokádban. És aki az Úrért áldozatot hoz, annak a jutalma igazából egy gyümölcsöző élet. Egy olyan élet, amely tud gyümölcsöt hozni. De nézzétek csak, mi kell a gyümölcs terméshez? Áldozat. Sőt, az Úr Jézus azt mondja, ha földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, akkor gyümölcsöt hoz. Az áldozat itt igen nagy. Itt nem csak az van, hogy megsérül az ember egy kicsit, megkarcolódik. Az áldozat az az, hogy az én életem tönkre megy bele. Az áldozat az az, hogy az én életem fog rámenni. Na most az elmúlt napokban beszélgettük ugye többet Andival, és úgy feljött több téma is. Sokszor szoktunk beszélgetni, hogy hány és hány olyan cikk jelenik meg, ami arról szól, hogy a gyerekkori lelki sérüléseinket és traumánkat hogy próbálják felnőtt emberek saját maguk kezelni. Én meg kicsit úgy vagyok vele, hogy ki az az ember, akinek nem történt gyerekkori traumája? Nyújtsa már fel a kezét! Világon szerintem egyetlen egy, ha becsületes, mindenkinek történt valami traumája. De azok a sérülések, azok, hát most kicsit nagy vonalon mondva, értsétek jól és nem beképzelte, kit érdekelnek. Itt a Szentírás nem arról beszél, hogy ha meg nem sérül, nem lesz sok gyümölcsöt, nem terem. Ha meg nem hal, hát ez egy kicsit komolyabb sérülés. A belehalás vagy sérülés. Nézzétek meg, képtelenek vagyunk sérülni. Képtelenek vagyunk sérülni. Beszélgettünk arra, az emberek mennyire kiállnak a saját maguk jogaiért. Mennyire kiállnak az igazért. Addig fúródnak, addig dúródnak, addig taposnak, amíg az nem lesz, amit ők nem akarnak. Ami nekik jó. És ez nem érdekli, hogy a másiknak mibe fog ez kerülni. Hogy a másiknak ez kellemetlen. Hogy a másik esetleg rosszabbját. Nem baj, ez az én világom, ez az én utam, ezen itt senki nem maradhat. Minden gyomot ki kell írtani. Nem bírjuk elviselni a sérülést. Ha pedig valami nem úgy történik, ahogy én akarom, akkor megsérültem. Sérült a személyiségem. Erről szól a világunk. És mennyire átszűrődik saját magunkra, hogy sajnáljuk magunkra. Beszűrődik a kereszténységbe. Nézzétek csak, mert én felírtam egy igét, hogy Pál apostol azt mondja, miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Ezt mondja Pál, miért nem szenveded el a sérelmet? Nem bírsz ki egy kis karcolást? Nem bírod ki, hogyha egy kicsit nem úgy történik minden, ahogy te jónak látod? Ha kicsit csorvát szenvednek a jogai, vagy a te igényei? Miért nem tűrnétek el inkább a kárt? Eltűrni a kárt? Micsoda áldozat? Micsoda veszteség? Hogy nekem legyen rosszabb? Pál apostol mégis azt mondja, tűrd el a sérelmet. Tűrd el a kárt, mert mikor ez történik veled, egy áldozatot hozol. De az az áldozat lehet, hogy neked lesz áldozat, neked lesz veszteség, neked lesz lemondás, de mégis valahogy ez Istennek a csodálatos munkája által gyümölcsözni fog, és ez egy gyümölcsöző élethez fog téged vezetni. Hát lássátok meg, hogy amikor valaki Krisztusért, az ő igéjéért, az ő országáért lemond, annak vannak törvényszerűségei, amik biztos, hogy rátok is fognak vonatkozni, nem fogtok kárt vallani, Isten nem fog adósotok maradni, és egy gyümölcsöző élet felé nyílik nektek az ajtó. Mi a konkrét ígéret? Ezt még el szeretném mondani nektek. Hát itt arról van szó, a Máté evangéliumában egy zsidó keresztény meggyőződés először is, csak ebben az egy evangéliumban található, hogy az igazak, tehát az Istenben hívők, azok valamilyen módon, ne kérdezzétek, hogy milyen módon, mert fogalmam sincs, de Krisztus uralkodásában részesei, részes társai leszünk. Valahogy ebben részes társai leszünk, és az ő ítélethozatában is részes társak legyünk. Aztán van egy olyan kis megjegyzés, ami csak a 12 tanítványra vonatkozik ebben az igében, hogy a 12 törzs, Izrael 12 törzse felett fognak ítéletet hozni. Hát ebben is több csoda van, ugye? A 12 tanítvány hogy fog majd akkora ember szám felett ítéletet hozni? Másrészt Jézus korában a 12 törzsből összesen 2 törzs volt meg. 10 törzs eltűnt. Teljesen eltűnt. Valahol asszimilálottak, elszórottak. Tehát itt valamiképpen majd egy újjá teremti azt a lelki Izraelt, vagy a testi Izraelt. Ez fog majd megtörténni. Erről van szó. De ami miránk is vonatkozik, és általános, erről beszéltem eddig, ami már itt a földi életünkben is megtapasztalható lesz, az, hogy a százszorosát fogjuk megkapni. Szántóföldeket, testvéreket, gyerekeket ebben a világban. És úgy egy felvetődött bennem az a gondolat, hogy vajon ez a százszoros megkapás, amit itt az Úr ígérez, nem az a százszoros gyümölcs termés. Nem az az, aki jó helyre hullott a mag, aki hagyta magát, hogy elhaljon, és azt ígérte az Úr egyik 20, 30, 40, 50, 60 százszorosát hozza. Vajon nem erről szól? Vajon nem rajtunk keresztül, ígéri az Úr ezt a százszoros termést? Nem tudom, de el lehet ezen gondolkozni. Amire bátorítani szeretnélek titeket, az, hogy nagyon jól gondoljátok meg, hogy miért hoztok a Földön áldozatot. Nagyon jól gondoljátok meg. Észrevétlenül kérik az áldozatot tőletek olyan dolgok, amire utólag jössz rá, hogy számodra ez nem is annyira fontos. Nem is éri meg. Ebben te tudni, hogy vesztesen fogsz kijönni és kárt hallasz. Észrevétlenül minden kéri az idődet, az erődet, az értelmedet, a tudásodat, áldozatot kérnek tőled. De viszont van egy valami, ami hogyha áldozatot hozol érte, ez pedig Isten országa, az evangélium, ha ezért áldozatot hozol, egész biztos nem fogsz kárt vallani, hanem egy önígéret fűződik hozzá, hogy a te életed értelmes lesz, maradandó lesz, és gyümölcs termő. Én kívánom, hogy ezért hozzatok sok áldozatot. Ne nyerészkedésből, ne kalmár szellemből, hanem önként, örömmel, és lássátok meg ebben is az Úr jóságát. Minden napján még itt éltek a Földön. Ámen.